és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A húsvétot megelőző nagy hét alkalmából adott ki közleményt az amerikai elnök, a keresztény ünnepről való megemlékezés fontosságát hangsúlyozva. A Fehérház dokumentumában Donald Trump a vallásszabadság teljes biztosítását ígéri, valamint az élet méltóságának tiszteletben tartását és az istenhit védelmét a nyilvánosság tereiben. Ezen a nagy héten adminisztráció megújítja ígéretét arra, hogy megúvja a keresztény hitet az iskoláinkban, a hadseregünkben, a munkahelyeken, a kórházakban és a kormányzat csarnokaiban, fogalmazott. Ukrajna lehetséges felosztásáról beszélt Donald Trump ukrajnai különmegbízottja a Times brit újságnak. Keith Kellogg úgy nyilatkozott, az országot egy békeszerződés részeként majdnem úgy lehetne felosztani, mint Berlint a II. Világháború után. A brit és a francia csapatok ellenőrzési övezeteket alakíthatnának ki az ország nyugati részén, az orosz hadsereg pedig a megszállt keleti részen maradna. Keith Kellogg előzőleg Vladimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. Németország várományos kancellárja Friedrich Merz szót emelt Ukrajna NATO és EU csatlakozása ellen a Handelsblattnak adott interjúban. A kereszténydemokraták vezetője Donald Trumphoz készül, hogy egyetértve Elon Musk vámmentes javaslatával egy transatlanti szabadkereskedelmi megállapodásról tárgyaljon az európai államok nevében. Átmeneti a számítástechnikai és az elektronikai termékek széles körének mentesítése az amerikai viszonossági vámok alól, közölte a kereskedelmi miniszter. Howard Lutnick hangsúlyozta, a nemzetbiztonság szempontjából meghatározó gazdasági szektorokat külön választják, és ide tartozik a gyógyszeripar, valamint a félvezetőgyártás is. Az oszakai világkiállítás a világ legnagyobb volumenű kulturális, turisztikai és gazdasági hatású eseményeinek egyike, egyúttal páratlan diplomáciai és gazdaságfejlesztési lehetőség, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter az Expo magyar pavilonjának megnyitóján. Nagy Márton felhívta a figyelmet, a magyar megjelenés újabb lendületet adhat a bruttó hazai termék csak nem 13%-át kitevő turizmusnak is, amely rekordot döntött tavaly. A japán programra több mint 28 millió látogatót várnak az Expo közel 6 hónapja alatt. Idén a repülőjáratokra több mint 10 milliárd forintot költünk, hogy akár a tengeren túlon, az Egyesült Államokkal is közvetlen járatok épüljenek, és akár India vagy Japán is szóba kerüljön, tehát nyitunk nyugat és kelet felé is, árult el az Index portálnak adott interjúban a nemzetgazdasági miniszter az oszakai világkiállításon, ahol átadta a magyar pavilont. Nagy Márton Japánban folytatott tárgyalásai során felvetette a közvetlen Tokió-Budapest légijárat létrehozását a japán gazdasági miniszternek. Összesen 1.370.000-en töltötték ki a Tisza párt Nemzethangja 12+1 kérdést tartalmazó konzultációját. Magyar Péter pártelnök ismertetése szerint a válaszadók döntő többsége egyetértett a nyugdíjas szépkártya bevezetésével, a gyógyszerek áfájának eltörlésével, az élelmiszer áfa csökkentéssel, ahogy a NATO és uniós tagságunk megtartásával, a miniszterelnöki pozíció időtartamának maximálásával is többek között. Ugyanakkor Ukrajna EU csatlakozására csak 58% mondott igent. Több tucat kórház és rendelőintézet felújítását állította meg a Tisza párt és Brüsszel súnyi alkuja, jelentette ki az egészségügyi államtitkár. Az ehhez szükséges források politikai okokból nem érkeztek meg az Európai Uniótól, mondta el Takács Péter. Digitálisan is elérhetővé vált a várandós gondozási kiskönyv az Egészségablak applikációban, közölte Molnár Karolina. A belügyminisztérium helyettes államtitkára felhívta a figyelmet arra, a dokumentum minden kismama számára kötelező, de mostantól tehát ebben a formában is elérhető. Márciusban üzembe állt a 300.000. háztartási naperőmű, olvasható az Energiaügyi Minisztérium közösségi oldalán. A tavalyi bővülés nagyban elősegítette a Napenergia Plus program, több mint 21.000 család nyert el átlagosan 4.100.000 forint támogatást. Közeleg az április 15-i határidő, az autósok több mint fele már befizette a gépjárműadót, a 3.300.000 érintett közül 1.700.000-en, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Hétfőn és kedden a NAV infóvonala hosszított ügyeletben várja a gépjárműadós kérdéseket. Fokozott figyelemmel érdemes túrázni a tavaszi időben. Előbb Visegrád és Pilisszent László között zuhan szakadékba egy túrázó, akit speciális hordágyon vittek fel a felszínre, őt mentő helikopter szállított a kórházba. Később lezuhant a szikláról egy kiránduló Mátra Szent Imrénél is. A sérültet a pásztói hivatásos tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival együtt hordágyra tették és a mentőautóhoz vitték. Végül az időjárásról, többnyire erősen felhős borult lesz az ég a folytatásban, elszórtan több hullámban érkezik gyenge saras eső, zápor, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 16-17 fok körül alakul, híreinket hallották.
Kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban az ecsédi szent laposan álló kápolna történetét ismerhetik meg, és egy kis bevezető azok kedvéért, akik még nem jártak ott. Ecséd Heves vármegyében a Mátra lábánál fekszik, 60-tól valamivel több, mint 10 kilométerre. A településtől nem messze található egy viszonylag új kegyhely, melyet a néphagyomány szentlaposként ismer, mai neve pedig hivatalosan a Szentkút völgye. Az ott álló kápolnát 2004-ben szentelte fel dr. Veres András akkori egri segédpüspök. A búcsújárás.hu honlap, melyet 2011-ben frissítettek utoljára, még születőfélben lévő kegyhelyként írja le. Ez azonban csak legújabb kori történetére nézve igaz, hiszen eredete, ha nem is vész a múlt ködébe, de több száz évvel korábbra tehető. A most következő beszélgetés április 5-én szombaton készült. Beszélgető társam Csontos Péter, a kegyhely koordinátora. Nemrégiben megújult egy kereszt Szentkút völgyében a Szent Laposon. Mielőtt rátérnénk erre, a megújult keresztre, egy kicsit mutassuk be ezt a helyet. Én legutóbb, ha jól emlékszem, több mint 20 éve volt, amit akkor vetették el mondjuk a magját annak, ami mostanra kinőtt belőle, egy kegyhely, egy szent hely. Tekintsünk vissza erre a több mint 20 évre, mi történt ez alatt?
2000-ben, a Milánum évében tártuk fel ezt a szent helyet, írások, feljegyzések alapján. Természetesen ennek szerettük volna, hogyha nyoma marad, és hogy a történelem során a jövő generációjának ez megmarad egy örökségképpen. És hát ugye továbbiakban úgy gondoltuk, hogy ezt a szent helyet ápolni és gondozni kell, ezért későbbiekben létrejött egy alapítvány, egy civil szervezet, ami tulajdonképpen ennek a gondnokságát felvállalta, és a mai napig is ezt a gondnokságot vállalja, és továbbiakban is dolgozik azon, hogy ez a szent hely mindenki számára elérhető legyen, a környezete ápolásra szorul, ezért ez mindig ápolva van, gondozva van. Ugyanakkor a rendezvényeket ugye meg kell szervezni, ezeket is természetesen koordinálja az alapítvány, és az alapja az volt, mint mindennek, hogy ezt a szent helyet meg kellett jelölni, hogy ez egy szent hely. Ezért egy keresztet állítottunk 2000-ben. Büszke vagyok arra, hogy akkori középiskolai barátaimmal, itteni helyi ismerősökkel közösen, mint fiatalok hoztuk ki válunkon a keresztet akkor. Ráadásul egy olyan barátom, aki nem volt annyira a templomba járó, de viszont úgy gondolta, meggyőződése volt, hogyha Jézus a keresztet vállalta és cipelte értünk, akkor mi is megtehetjük ezt. És hát természetesen akkor fogtuk magunkat, és a településről egészen idáig ugye kicipeltük ezt a keresztet.
Ez van majd 2 kilométer?
Hát egy másfél, igen. És hát ugye felállítottuk, és 2000-ben augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján lett felszentelve, ez volt az alapja. Mindenkiben tudatosult, hogy ez egy szent hely, egy megszentelt hely. Akkori plébános atyánk, ugye Somodi János címzetes kanonok volt, ő volt az, aki felszentelte, majd későbbiekben, ugye ahogy haladt az idő, egyre inkább formálódott, és formálódtunk mi is, idomultunk ehhez a szent helyhez, hiszen tudtuk azt, hogy mire van szükség, hogy ápolni kell, akkor mikor kell megkezdeni. Ugye természetesen minden évben a Mária ünnepeket megtartjuk, vagy a napján, vagy a közeleső szombati napokon, úgyhogy ezeket is mind koordinálni kellett, meg kellett szervezni, és ennek nyomán tulajdonképpen kialakult az a metódus, ami mentén az alapítvány minden évben kidolgoz egy tervet, egy miserendet, természetesen azokat a jövőbe látó, előre gondoló terveket is, amihez később pályázati támogatásokért, vagy éppenséggel pályázati lehetőségeket kutatunk fel azért, hogy támogatáshoz jussunk. És szépen, ugye, ahogy haladtunk előre az időben, ugye 2002-ben alapkőletét erre került sor, sikerült végre a kápon.
A kápon alapkőletételére?
Igen.
Ennek
igen.
Az ereszé alatt ülünk most.
Így van. Elgondolás volt, hogyha már megvan a kereszt, ugye az alapja, akkor teremtsük hozzá azt a lehetőséget, hogy itt visel látogatásra, vagy zarándokok számára egy érkezési pontként lehet, hogy itt meg tudjanak pihenni, imádkozni tudjanak, és ehhez kell egy kápolna.
Bocsáss, ha megmérlet a kápolnára rátérünk, tehát itt azért vissza kell mennünk az időben több mint 100-120 évet, többet, míg a hely eredetére rátalálunk.
Igen. Ugye azt tudni kell, hogy a kutatások alapján, ameddig eljutottunk természetesen, hiszen ugye ennek is van egy folyamata, és aki jobban rálátása van, az tudja, hogy bizonyos ideig lehet ugye magyarul visszakövetni, és utána már latinul kell. Na most ugye manapság ez már egyre nehézkesebb, de ameddig el lehetett jutni, azt tudjuk, hogy ugye 1898-ban volt az utolsó Mária jelenés, feljegyzések alapján, és ettől tovább visszatekintve vannak térképek 1895-ből, és van 1853-ból is egy osztrák katonai felderítő térkép, ami már jegyzi. Ez jóval előtte készült, természetesen csak 53-ban lett kiadva.
És akkor is már Szentlapos volt a neve?
Épp ez az érdekes, hogy ugye Szentlapos ez itt a községen belül az ide látogatók számára volt egy ilyen fajta megnevezése, elnevezése, becézése, mondhatjuk így, hiszen ugye egy lapos területen található, talán a településben a leglaposabb terület, de ugyanakkor egy kis völgy szakaszban, és ez a meglepő, hogy a katonai térképen Szentkút völgyeképen szerepel, tehát már akkor a feljegyzések alapján ugye új volt a megnevezés, hogy Szentkút völgye. Tehát valamiért ezt szent helynek tekintették, valamiért ezt elnevezték, tehát jóval korábbi. Közel a napóleoni háborúk előtti korszakig lehet ezt visszakutatni. Egyelőre, természetesen ez még ugye egy kétséges, de maga a zarándokének is folyamatosan felépítve, ugye ez egy 36 verszakos zarándokének.
Itt született az ének?
Ez a régi időkben, tehát ez nem mi, tehát nem egy költemény, ami megszületett és úgy, hanem ez régebbi és ebben is ugye utalások vannak Lourdesre, utalások vannak a napóleoni háborúkra, tehát sokkal korábbi, tehát több mint 200 évre visszatekinthető. Az, hogy pontosan mikor lehetett az első jelenés, ezt nem tudjuk, de azt tudjuk a feljegyzések alapján, hogy több mint 120 településről majd 9000 ember zarándokolt ide, és hát természetesen itt azért is lett akkoriban egy kicsit ellaposodva, eltiltva, mert az akkori földes urak úgy gondolták, hogy a földjeiket ne tapossák, és gátolták, ahogy csak lehetett. Tehát a történelmi részéről ennyit tudunk, illetőleg annyit még, hogy természetesen az elmúlt 50-60 évben, nyilván a kommunista időszakban ezt mind tiltották, tehát ekkor feledésbe is merült. És ezért jött ez az új gondolat, ez az új, mondhatjuk egy iklet, hogy olvastuk egy személynek, aki jegyezte, egy idős bácsi jegyezte az ecsét történetével kapcsolatos információkat, és szerepelt ez a Szent Kult völgye. Ott is ugye szentlaposként ez volt az érdekes, mert ő még addig kutatta vissza, hogy ez nem maradhat a feledés homályában, ezt fel kell tárni, és hát természetesen büszkének kell lenni rá. Tehát lokálpatrióták kis csoportjából alakult meg az alapítvány is. És ez egy kitűzött cél volt, hogy ezt meg kell őrizni, és hát folyamatosan, ahogyan mondtam, épült és szépült itt a környezet. Ugye megszületett a terv, hogy ugye elkészüljön a kápolna. Ez a kápolna is mind ikletet merített, ugye egyrészt a missziós kápolnák, missziós templomok, és hát természetesen az Árpád-kori templomok részéről, és egy ötvözetet hozott létre a tervező, amely ezt a hajóformát célozta meg, ami egy Noé bárkájára lehet hasonlítani, hogy tényleg összegyűjtse itt a települések a Mátra-lábánál elterülő személyek, illetve zarándokó számára azt a lehetőséget, hogy itt tudjanak imádkozni. Tehát a szűzanya leple vonzóvá tegye az emberek számára, az zarándokok számára, hogy itt tudjanak imádkozni. És hát, hogyha már ugye a szűzanyáról szó esett, hogy itt a megjelenési formája is, ugye a személyes beszélgetésünk itt ahogyan elkezdődött, ugye utalást tettünk arra, hogy a szűzanya a fogadalmi szobor itt található.
Igen, kérdeztem, hogy van-e kegy szobra a helynek, és akkor most felállok, elmegyek be a kápolnába, legalábbis azért, hogy lássam a szűzanya szobrát, meg hogy elhozzam a vizemet, és ott áll a szűzanya fönt az oltár fölött, a fején egy korona és egy szív van rajta?
Így van, 7 törrel, így van. És hát ami különleges még, hogy ugye hófehér ruhában, derekán kék övvel, és hát ugye ő könnyező, és ugye természetesen ugye ez a széttárt kar. Tehát ez a megjelenési forma, ez egy annyira különleges, hogy a szobrászművészeknek is egyfajta kihívást jelentett, mert körülbelül 7 jelenési formának felel meg.
Tehát a sűrítve?
Szinte igen. Tehát a széttárt kar ugye jellemző Lourdesre, akkor a hófehér ruha szintén ugye jellemző egy-egy jelenések alkalmával, de viszont így ötvözve, hogy kék övvel, illetőleg azzal, hogy a kitárt szív és ugye 7 törrel, tehát ez is más-más jelenési formákat ad, és ebből látható az, hogy ilyen megjelenési forma nincs a világon, tehát ezért egyedi.
De honnan gondolták ki ezt ilyennek, hogy
azért,
ilyen legyen?
Azért, mert a leírások alapján, tehát a zándokének és ez derül ki a régi leíratok alapján, hogy ezzel a jelenési formával akkor leírták, hogy hogyan történt, ugye természetesen akkor még ugye visszatudtak nyúlni, és akkor az zarándokének, ahogy megszületett, ez későbbi ebben, amikor ezt mi meghallottuk, lejegyzeteltük, az alapján tulajdonképpen megszületett ez a szobor. És ez a szobor folyamatosan várja azokat a zarándokokat, akik az elmúlt 20 év alatt, és hát ugye az elkövetkezendő időben is ugye természetesen várja az ide látogatókat. Hát ugye ezt tudni kell, hogy Mária út részesen vagyunk, és hát minden évben érkeznek a gyalogos zarándokok, akik tulajdonképpen itt találkoznak, ecsét, települést, ahogy átlépik Lőrincin keresztül, itt az első alkalom, amikor találkoznak az ide látogatókkal, és hát itt tudnak imádkozni, természetesen itt egy kicsit meg tudnak pihenni, és utána tovább tudnak menni. Tehát mindenképpen egy támasz, egy olyan pont vagyunk, ami az ideérkezők számára egy magabiztosságot. És hát ugye el kell mondanunk azt is, hogy nagyon sok helyről halljuk vissza. El is mondják, akik ideérkeznek most akár lovon, akár gyalogosan, akár kerékpárral, vagy motoron.
Vagy motorral, igen.
Igen, erre is majd kitérünk, hogy számukra ez a hely egy feltöltődés. Nyilván, ha valaki elsétál egy erdőben, akár Piris környékére, vagy bárhova, jól tudja érezni magát, feltöltődik, de most ugyanezt érezik. A mai, hogy mondjam, ez a felgyorsult világban, ebben az elborult világban, mert hiszen nagyon sok hatás éri az embereket, akár politikailag, akár ugye eszmeileg, bármilyen szempontból a munkahelyén, vagy éppenséggel csak közösségekben is, hajlamos arra, hogy belefásuljon. És ahhoz, hogy ebből egy kicsit kilépjen, erre a helyre lépve egy picit felszabadultabb, lelkileg természetesen, és egy picit át tudja adni magát a környezetnek, át tudja adni a saját belső, mondhatjuk így, hangjainak, hogy hogyan és miképpen tervezze az életét. Tehát hasznos mindenféle szempontból, ugyanakkor viszont arra is jó, hogyha csak egy kis kirándulási pontnak találják meg, hogy egy szép környezetben el tudnak vonulni, és hát aki szeretne, természetesen akkor azt tud imádkozni, tud részese lenni egy szentmisének, vagy egy különleges ünnepeknek. Ennek is tulajdonképpen megvan a hagyománya, hiszen akár az év elejét nézzük, ugye most jön majd ugye a nagybölti időszakon belül ugye a nagy hét, és jön a nagy péntek, amikor is itt a településen már 7. alkalommal lesz majd megrendezve az élő keresztút. Ugye egyfajta tanúságát tesszük a hitünknek, ezt megéljük közösen, és arra is büszkék vagyunk, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk az egyházközséggel és egyházközség tagjaival, és ezért is úgy szerveztük, hogy bevonjuk az itt élőket, és hát a templomban kezdődik az első állomással, és a településen keresztül érkezve ide a kápolnáig, ez majd, ahogyan szoktuk mondani, ez körülbelül 2 kilométer, hiszen egy nagyobb ívet írunk le, bárki bárhol becsatlakozhat, bármi
nagy pénteken, srácok, ugye?
Én nagy pénteken, így van, 3-12-kor kezdődik, és hát ugye ide érkezünk meg, itt az utolsó állomás, az utolsó imádság, és egy végén egy kis agapi, egy nagybőti agapi várja az embereket, és hát természetesen ez is egyfajta megélése a húsvéti időszakban annak, hogy a keresztény értékeinket és hagyományainkat hogyan ápoljuk, hogy őrizzük. Ugyanakkor, hogyha tovább megyünk ugye a május hónapban, ami a szűzanya hónapja, akkor viszont ugye ott találjuk magunkat a motoros búcsú keretében.
Igen, mondtuk, hogy erre még kitérünk, és igen, ahogy itt jobbra nézek, látok egy szűzanya szobrot üveg mögött.
Igen.
Egy kőtalapzaton, és ez is a motorosok ajándéka?
Igen, ezt a motorosok állították 2008-2009 környékén. Pontos dátumot most így hirtelen nem tudom megmondani. Annak tiszteletéül, hogy a szűzanya védelmezője a kerékpárosoknak és a motorosoknak, és úgy gondolták, hogy ezzel tisztelegnek, és erre a helyre ugye a motoros búcsú, a mindenfajta különlegességképpen kezdődött el ez a rendezvény 2007-ben. Egyedülálló módon tulajdonképpen mi kezdeményeztük itt országos szinten, és kezdődött el, folyamatosan jöttek és jöttek, egyre bővült és kétnapossá vált. Erről tudni kell azt, hogy nem csak lelkiségi programok, hanem kulturális és hagyományőrző programok is vannak.
Ez mikor van pontosan? Vagy idén ez mikor lesz?
Idén május 17-én, idén egynapos lesz ez a rendezvény, de ugye kétnaposra szoktuk tervezni az elmúlt időszakban, de most ugye egynaposra tervezzük. A különlegessége az, hogy az ideérkező motorosok a szentmise keretében megáldásra kerülnek, ahogy a motorjaik is, és természetesen itt szó esik nem csak arról, hogy ugye szentmisén részt vesznek, ugye áldásban részesülnek, utána a végén egy felvonulással tulajdonképpen elköszönnek, hanem már az elejétől fogva az volt a tervünk, hogy jó példákat teremtsünk, és jó példákat mutassunk be. Ezért is gondoltuk azt, hogy e köré egy olyan programot szervezünk, ami kulturális jellegű, illetőleg hagyományt és kultúrát népszerűsítő, és ezért vagy különleges előadókat, olyan nagyobb személyiségeket hívtunk meg, akik tulajdonképpen ezeket tudják közvetíteni és meg tudják élni.
Ez a fő ünnepe a helynek?
Nem, csak kiemelt ünnepe, a fő búcsúja az Nagy Boldogasszony napja. Hát ugye ez általában a közeleső szombati napon, vagy éppenséggel pont a napján, attól függ, hogyan esik évről évre, ezt szoktuk megszervezni, és egyúttal ez tulajdonképpen az egyház községek közös találkozójának is az alkalma, hiszen a plébános atyánk 4 település plébánosa, és az ide érkezők itt találkoznak, itt tudnak egy kicsit beszélgetni ennek keretében, itt vannak vendégül látva, tehát egyfajta közösséget is alkot. A nagy búcsú napja egy közösségépítő alkalom is egyben.
Sok Mária helyen, ha nem is mindegyiken, de van valamiféle forrás, ami föltör a látomás helyén. Itt is van egy forrás, egy kút. Mondtam, hogy bemegyek a vizemért, úgy nézem meg a szűzanya szobrát, kihoztam a vizet, és ahogy nézegetem, hát van egy kis színe, és amikor belekortyoltam először, azt mondtam, hogy ez meleg. Azt hittem, hogy a torkomra fog fagyni, de nem, és ha megkóstolom, akkor érzem, egy kicsit vasas.
Így van, így van. Ahogyan említettem, ugye a bevizsgálás már megtörtént ugye a 2000-ben, számunkra is ugye fontos volt, hogy tudjuk, hogy milyen ez a forrásvíz, hogy tudjuk, hogy miért különleges, azon túl, hogy ugye természetesen gyógyít. Tehát ez a gyógyító hatása a napjainkban is megvan. Vannak visszajelzések, vannak gyűjtések nyilván, meg még hát természetesen gyűjtjük is az információkat, de van tudomásunk arról, hogy például gyógyított pajzsmirigyrákot, meddőség, akkor természetesen kisebb problémákra, fejfájásra, a gyomorbántalomra, akik itt általában ugye a szőlőkben dolgoztak, sokszor voltak, hogy panaszkodtak, és akkor ide jöttek, hogy forrás víz, ez egyrészt friss volt akkor, másrészt viszont ugye természetesen szerettek volna kicsit vízhez jutni, de ugyanakkor ez egy gyógyító hatása is volt, utána később el is mondták. Tehát fontos a hit, de fontos az is, hogy tudjuk, hogy milyen hatásai vannak ugye ennek a forrásvíznek, hogy mitől különleges. Nyilván más-más helyről is vannak információk, ugye, ahol van szent hely, ott van forrás is, hogyan és miképpen keletkezett, és így tovább. Amikor bevizsgáltuk, akkor felhívták a figyelmünket, hogy nem csak hogy jó, hanem kiváló a víz. Abból a szempontból meg főkép, hogy vastartalma és jódtartalma is jelentős. Ami
ez
viszont
a profán része, mondhatjuk.
Igen, így. igen, de annyiból, mert ugye jódtartalmú víz Magyarországon nagyon ritka. És ezért a hatása viszont elmaradhatatlan, tehát megvan az a fajta hatása, hogy gyógyító hatása, ami kihat az emberi szervezetre. És ez mellett, hogyha valaki a hitét megtartva ugye a szűzanyához imádkozik, akkor utána jönnek az igazi csodák. Apró csodáktól egészen a nagyokig terjedhet. Amiről tudomásunk van, arról ugye nyilván arról tudtam nyilatkozni. Ezen felül, hogyha bármi úgy alakul, akkor természetesen az még ugye nagyszerűbb hír az ember számára.
Rögzítik, ha egy ilyen esemény történik?
Igen. Gyűjtjük az információkat, egyrészt azért is, mert ugye mondhatjuk azt, hogy hát ugye ez még nem jelentett nyilván, hogy csoda vagy bármilyen formában, de egy különleges helyzet állt elő, tehát ezeket nyilván jegyzeteljük, és utána gyűjtjük.
Amiért most idejöttem, több mint 20 év elteltével, Ecsédre, az ecsédi szentlaposra, erre a Mária kegyhelyre, az egy keresztfelújítás híre volt, ami eljutott hozzánk is. Hát innen látom, ha megfordulok, hogy egy új kereszt áll a forrás közelében.
Igen, az igazság az, hogy ahogyan említettem, az alapja volt, hogy az, hogy a keresztet felállítottuk akkoriban, az egy fa kereszt volt.
Maguk ácsolták még akkoriban?
Hát egy ácsmester természetesen elkészítette számunkra, kérésünkre, és ugye, ahogy említettem, a barátaimmal közösen ugye a válunkon hoztuk ki. Nyilván kemény fából készült, nyilván le volt kezelve, nyilván le volt festve, és egyéb. A külsőségekre ugyanúgy adtunk, ugyanúgy, ahogy jó szívből, adományunkból tevődött össze az, hogy felállítsuk. Ugyanakkor viszont arra számolnunk kellett, most így az elmúlt 20 év alatt, hogy természetesen az idő, ahogyan a kápolnát is természetesen, ugyanúgy az itt jelenlévő tárgyakat, eszközöket, ugyanúgy, ahogy a fákat, a környezetet is az idő kikezdi. Tehát az idő vasfoga tevékenykedik és jelen van az időjárástól egészen a szélsőséges időjárási állapotokig, és hát természetesen az idő is telik. Éppen ezért volt már olyan szakasza ennek a keresztnek, ami már ugye nyilván ugye fából készült, korhatás vagy éppenséggel más, kopás ugye a festék lekopása, hiába lett felújítva és újra megszépítve. Az egyik kuratórium tagunk elgondolása az volt, hogy időtállónak kell lennie. Időtálló alapanyagokból kell, hogy készüljön, azért, hogy továbbra is megmaradjon. Nyilván az alapítvány forrása nem engedte még meg ezt a helyzetet, és ez az elgondolás a kuratóriumi tagunk részéről tetté vált, olyannyira, hogy a családjával közösen kétkezi munkájából megalkotta a kint lévő és már felállított és felszentelt keresztet.
Ki ő? A neve azért ki van írva, de mondjuk is el.
Bálint Róbert. Ő van szó, ő készítette, és hát ugye a családjával, kétkezi munkájával alkotta meg. A kereszt formájától, a méretétől kezdve az alapzata át, egészen a korpuszig, tehát minden egyes része az ő kezi munkája.
Több mint 200 éves ez a hely, az újkori élete mintegy 20 éve kezdődött. Nagykorúvá vált már szentlapos a magyarországi Mária kegyhelyek körében.
Úgy hiszem, még ehhez nőnie kell, és természetesen a köztudatban is még ez még kell, hogy még jobban eljusson. Nyilván, mint ahogy látható, itt még a környezetre még rászorul az, hogy jobban karban legyen tartva, vagy éppenséggel akár fásításra, vagy bármilyen más eszközökre még szüksége van a szent helynek. Szükség van arra, hogy egy kiszolgáló épület épüljön például, ami terve van.
Most már valami áldogálott
Igen, a külső oltáron mindig, ugye, mert ugye általában a nagyboldogasszony ünnepi szentmise, vagy a motoros búcsú, hogyha jó idő van és az idő engedi, akkor a külső oltáron van a szertartás, illetve szentmise. Illetőleg természetesen tároló is van, ami az eszközök tárolására alkalmas. Szükség van arra is természetesen, hogy ezt akármennyire kinti az épület, de szükség van arra, hogy legyen áram. Alapvető dolgok ezek, ezért aggregátor, nagy teljesítményű aggregátor szolgáltatja, illetve napelemek szolgáltatják ezt a lehetőséget. Tehát folyamatosan szükség van arra, hogy megújuljon, szükség van arra, hogy egy-egy eszközön keresztül modernebbé váljon, de ugyanakkor ezt a hagyományos értékét megtartva, úgy hiszem, hogy már létjogosultsága van mindenképpen. Nagyon sok helyről zarándokoltak ide. Volt olyan időszak, amikor 3-4-5 busz is volt itt egy napon, illetőleg hát természetesen a Covid időszak alatt ugye szintén a látogatottság ugye magasabb volt, hiszen akkor jobban kimerészkedett mindenki a természetben, és nem ugye a közösségekben, hanem inkább az elvonulás lehetőségét jobban preferálták. Illetőleg hát fontos azt kiemelni, hogy ugye későbbi ebben, amikor már elindult az élet, akkor viszont a rendezvények által a Szent Mise látogatásának lehetősége még inkább vonzott. Ugyanígy a kisebb szent helyeket is itt nálunk is így történt. Úgyhogy éves szinten általában az a 7-8 ezer ember megjelenik. Nyilván a kiemelt események, országos jelentőségű alkalmak, azok jobban vonzzák, de az egy-egy ilyen kisebb szentmiséken is, hál' Istennek, szép száma vannak jelen. Én úgy hiszem, és vallom, hogy a hitünk, illetőleg a nép és vallásos hagyományaink, értékeink megőrzése az mindenki számára fontos. Kinek kicsit jobban, kinek kevésbé, van, aki jobban gyakorolja, van, aki kevésbé, és van, aki a szent helyeket ugyanúgy látogatja. És ez egyfajta lelki tudatot, illetőleg identitást erősít, és erre napjainkban nagy szükség van.
Az elhangzott beszélgetésben az ecsét közelében álló Szent Laposon, vagyis a Szent Kút völgyében jártunk. Beszélgető társam Csontos Péter a kegyhelyi koordinátora volt. És ezzel mai adásunk véget ért. Mielőtt elköszönnék, hadd tegyem ismételten közzé szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, avagy éppen toronyórákhoz kötődnek, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők: címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új adással mához 2 hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten dr. Farkas Lászlóval, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Szülészetnőgyógyászati Centrumának centrumvezető főorvosával a humán papilloma vírusról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
A szűrővizsgálatokról igen-igen gyakran hallani itt a Csillagpont Rádió műsorában, hiszen a szűrővizsgálatok valójában arra hivatottak, hogy megelőzzük a nagybaj kialakulását, mert hát bizony a nagybajok megjelenésekor már a beavatkozás is, hogy úgy mondjam, korlátozott eredménnyel bír. Márpedig a korábban meg jelenleg is sokszor halálosnak minősített betegségek javarésze egy ideje korán elvégzett szűrővizsgálattal kiszűrhet, elérhető és megakadályozható. Szűrővizsgálatról is beszélünk az előttünk álló percekben. Én kerestem volna apropót tulajdonképpen ahhoz a beszélgetéshez, amelyben benne foglaltatik a humán papilloma vírus okozta különféle szövődmény megbaj, de tulajdonképpen nem kell nekem aktualitást keresni, mert ez olyan téma, ami mindig napirendem kell, hogy legyen, mert még mindig nagyon sok csukott fül van, még mindig nem jut el az érintettekhez igazán, vagy ha el is jut, nem veszik elég komolyan. Úgyhogy az a kérem, doktor úr, hogy először a szűrővizsgálatokon való aktivitásról beszéljünk egy kicsit.
Nagyon örülök a kérdésnek, és valóban a HPV olyan kérdés, a HPV humán papilloma vírus fertőzés, ami mellett nem mehetünk el. Elmondom mindjárt, hogy miért. A legfontosabb, az első lépés az a nőgyógyászati szakvizsgálat. Szándékosan nem azt mondom, hogy rákszűrés. Nem értek egyet vele, mert mi a méh szájnak, a méh nyaknak az eltéréseit, a megváltozott dolgait keressük, tehát nem a rákot keressük konkrétan, az már elég probléma, amikor azt, hiszen a rák megelőző állapotokat, azokat, amiket meg tudunk gyógyítani, és ez a lényeg a szűrésnek. Nem a rákot kell kiszűrnünk, akkor, mert az már nagy baj, hanem a megelőző állapotokat, mert meg tudjuk gyógyítani a folyamatot. Tehát itt a gond. Kevés olyan szűrési lehetőség van, mint a nőgyógyászati szűrés, ahol egy egyszerű nőgyógyászati vizsgálattal meg tudjuk előzni a nagyon nagy problémát, ki tudjuk szűrni a méhnyaknak a különböző rák megelőző állapotait. Mondhatnám a kolorektális daganatoknál egy egyszerű székletvizsgálat. Ez a két olyan terület, ami nagyon egyszerű. A többi máshol gyomor gasztroszkópiát kell csinálni, tehát egy bonyolultabb beavatkozást kell. Éppen ezért mondom, hogy legfontosabb a nőgyógyászati komplet vizsgálat. Én ezzel értek egyet, az, hogy rákszűrés, valaki egy rákszűrés, az nem elég. A nőgyógyászati komplet vizsgálatban benne van még minden betegségnek az anamnézis, a vizsgálat és a terápia. Tehát ezen megyünk végig. És a nőgyógyászati vizsgálat, az nem csak annyiból áll, leveszem a citológiát, azt sejteket a mészájról, és ezt elküldjük, és ezt vizsgáljuk, hanem egy kompletten maga egy megtekintés, egy vizsgálat, egy feltárás a hüvelynek, megnézzük a mészájat, hozzátartozik az úgynevezett kolposzkópos vizsgálat, amivel egy nagyítóval gyakorlatilag megnézzük a mészáj felszínét, és most jön még csak a rákszűrés, a citológia, amikor sejteket sodrunk le a mészájról, és ezt elküldjük, majd erről beszélek, hogy hogyan osztályozzuk, és ma már az én osztályom, az én területe a megyében, gondolom, hogy teljesen mindennapos az, hogy humán papilloma vírust is veszünk, de a megyei kórházban és a hozzátartozó rendelőkben kötelező az én utasításomra.
Nem kötelező,
mert ugye a finanszírozásban azért ezt tudni kell, hogy azért a haszon és a ráfordított költségnél azért vigyázni kell azzal, hogy mi éri meg, mert sajnos ilyen világban élünk. Persze az egyénnek ugye az a 100%, amit ők nála kiszűrnek, de összességben egy populációra levonva, például a petefészek daganatoknál az egész világon nincsen szűrés, mert olyan nagy a ráfordítás és kevés az eredmény.
Akkor, amikor én úgy fogalmaztam, hogy pedig milyen nagy jelentősége van a szűrővizsgálatoknak, például a halálos betegségek megakadályozása vagy kiszűrése szempontjából, akkor ezzel nyilván egyetért velem. És amikor meg ön úgy fogalmazott, hogy a megelőző állapotokat vesztük úgymond górcső alá, ez azt jelenti, hogy a megelőző, sokféle megelőző állapot van, tehát azzal is tisztában kell lenni, hogy mi ez az állapot, mire utal, hogy utal. Nem értem, hogy miért nem terjed el akkor ez a komplett vizsgálat az egészségügyi intézményekben, túl ezen az anyagi háttéren. Ez nem pénzkérdés
Nem pénzkérdése. Sajnos ugye néha vannak fals utak. Ugye én nem értek egyet, de ezt ugye ki kell mondanom, hogy a védőnők csinálják a rákszűrést. Azért nem értek egyet, a védőnőknek rengeteg feladata van, és hál' Istennek egy nagyon tényleg egy unikum Magyarországon egy külön, de ott van nekik a családgondozás, az újszülöttek gondozása, a várandos gondozás, a szociális dolgoknak, tehát annyi minden van. Ez azért nem értek egyet a szűréssel, mert mondtam, nem rákot kell szűrni, nem citológiát, hanem egy komplett vizsgálatot kell, ami még az emlővizsgálata is, vagy egy anamnézis beletartozik, és ugyanígy beletartoznak, amit mond az előbb felsoroltam.
Hát ezt meg kell tanulni.
Hát a másik, ezt akartam, és nagyon jó a kérdés. Nem egyszer fordul elő, hogy tapasztalt kollégám, 20 éve ott dolgozó kollégám, azért van nálunk is mindennapi 13 órától egy főorvosi konzultáció, ahova a kollégáim elhozzák azokat az eseteket, megmutatják nekem, és megbeszéljük közösen, hogy ezek az megelőző állapotok most milyen beavatkozást kell csinálni, stb. még ilyen tapasztalat mellett is vannak olyan dolgok, amit közösen össze kell dugni a fejünket, konzultálni kell, és akkor tudunk dönteni. Tehát az, aki meg egyedül kint a vidéken dolgozik, az nem fogja soha ezt megtanulni olyan szinten, ami szükséges.
Igen, azt ugye sok ember tudja, meg sokan olvasták már, hogy a második legnagyobb előfordulással bír a nőgyógyászati daganatos betegség, ugye? Illetve pontosabban inkább úgy fogalmazok, hogy az emlőrák után a méhnyakrák a második legnagyobb előfordulással bír. Itt vajon milyen összefüggésbe hozható az, hogy az évek előre haladtával előbbre jött a szexuális élet is a fiatalok körében?
Igen, maga a nőgyógyászati vizsgálatnál, tehát akkor bontsuk kettő része a dolgot, valóban így van, előrébb jött a szexuális élet, az aktív szexuális élet, és akkor van az egyik kérdés, ha most már konkrétizáljuk, az rákszűrése, ha így fogalmazok idézőjelbe, az egyik a citológia, a másik pedig a humán papilloma vírusnak a levétele. A citológia, azt levesszük a sejteket, ezt megkeslik papadikolő szerint, ez a P, mikor azt mondják az ember, hogy P2-es a citológia, P, ez a papadikolón görög patológusnak a nevéből van, és akkor ott maradjunk annyi, hogy a P0 az egy értékelhetetlen eredmény, a P1-es az teljesen jó, meg a P2-es. A P3-tól ott már valamilyen elváltozást mutat. P4, P5 az már az még súlyosabb elváltozásra utal. Ekkor jön a kolposzkópos vizsgálat, amit mondtam, amikor a szájat megnézzük nagyítóval. Ez például Németország teljesen külön válik, ott kolposzkópos szakemberek vannak, de hát ők megtehetik anyagilag. Mi tudjuk ezt a nőgyógyászok, nem kell ez külön szakember szerintem. És akkor jön a kolposzkópos vizsgálat, megnézzük a méhszáj elváltozását, és összehasonlítjuk a citológia eredménnyel, és akkor döntünk az ügyben, hogy milyen beavatkozást kell csinálni, lehet-e observálni, megfigyelni, ismételten levezzük lokális kezelés után, vagy pedig műtéti megoldás szükséges. És ezt egészíti ki a humán papilloma vírus vizsgálat, hiszen a humán papilloma vírusról visszamenőleg kiderült, körülbelül több mint 100-110 fajtája van a humán papilloma vírusnak, ezeket tipizáljuk, ugyanúgy, mint amikor volt a Covid, a PCR-ra tudjuk tipizálni, és ha levesszük a humán papilloma vírust, meg tudjuk mondani, hogy kinél, már utal a citológiában is egy eltérés, hogy a citológia jelezhető, hogy vedd le a HPV-t, de mi osztályunkon, ott automatikusan kötelező levenni a HPV-t is. Amikor a HPV eredményben, a tipizálás útján meglátom, hogy melyik az a típus, ami megvan a hölgynél, akkor az nekem még segít a terápia összeállításában. Megmondom, hogy miért. Ebből a 100 típusból vannak magas rizikójú HPV-k, meg alacsony rizikójú HPV-k. Például mondok egy alacsony rizikójút, a 6-11-es leggyakrabban előforduló humán papillomavírus, ami mind a nőknél, mind a férfiaknál az úgynevezett kondilóma szemölcseket, olyan karfiolszerű szemölcseket, durva, csúnya, nagyon csúnya elváltozást okoz, mind a péniszen, vagy a vulván, vagy esetleg a hüvelyben. Ez a kondilóma akkuminátum, szőlőfürdszerű növekedés, ez lefordítva, ez vírusfertőzés. Nagyon nehéz kezelni, nagyon nehéz kezelni, és bizony ez még egy karfiol nagyságúra is meg tud nőni, hogyha valaki elhanyagolja. Van a magas kockázatú humán papillomavírusok, amit nagyon komolyan kell vennünk, például mondok kettőt, a 16-os, 18-as. Miért? Mert tudjuk azt, megvizsgálták a világon, olyan különböző tanulmányok voltak, hogy a mészájdaganattal operált betegek szövettanából megnézték azt, hogy hány humán papillomavírus előfordul. És kiderült, hogy a magas kockázatú humán papillomavírusok köztük a 16-os, 18-as majdnem 97-99%-ban jelen van a tumoros rosszindulatú daganatoknál. Tehát úgymond visszafelé jöttünk rá arra, hogy a humán papilloma vírus okozza a mészáj daganatok 99%-át.
Hogyan csodába terjed ez így? Nyilván szexuális úton, ugye erről
is. Van egy olyan tanulmány, egy angol tanulmány, hogy a kollégiumba bekerült lányoknak a 60%-a 5 éven belül humán papilloma vírus fertőzött lett. Akkor is, ha nem él szexuális életet. De most van egy jó hírem is. A szervezet mindenfajta beavatkozás nélkül körülbelül 80%-ban egy-másfél év után eliminálja a szervezetből spontán.
Oh,
Én is olvastam, hogy ugye a nők 50-80%-a átesik az élete során legalább egyszer valamilyen fertőzésen. Igen. Tehát akkor ez a közösségi tereken,
igen,
a strandokon...
Igen, sajnos a sauna törülköző fehér nemű kesztyű. És éppen ez, amikor valamelyik reggel egy rádió műsorban, nem akarok, egy ismert bemondó olyan butaságot mondott erre, hogy ő nem oltatná be a fiát, mert hát miért. Ezért van, és nagyon helyes a mai program, egészségügyi programunk, amikor azt mondjuk, hogy a 9 és 15 év közötti fiatalokat be kell oltatni, de hál' Istennek egyre több fiú szülő is úgy gondolja, hogy be kell adatni. És azért, mert ezek a szülők már hál' Istennek felvilágosodtak. Felvilágosultak e tekintetben, és ők értik, hogy egyrészt majd meg kell védeni az ő szeretett mennyét majd, az unokáinak az anyját, direkt fogalmazok így, hogy egy kicsit érzelmileg, nem csak a barátnőjét, amit van. És pontosan ez, hogy az ő fiacskájának se legyen problémája, és ne fertőzze az ő családjában.
Az jutott az eszembe, hogy most már lehetőség van a középiskolákban ingyen, vagy minimális hozzájárulásért a Crest vizsgát és a vezetés megszerezni, de amit az ember úgy kap ingyen, az valahogy úgy nem úgy értékeli, és valahol ez jutott az eszembe, hogy itt van a lehetőség, hogy az iskolás korosztály megkapja a HPV elleni védőoltást, nem, majd kivárják az 5-6 vagy 8 évet, és aztán kemény pénzért végül is csak, igen, megcsinálják, mert a gyerek közben felnő, és ő maga fogja elvárni, vagy ő maga ítéli meg úgy a helyzetet, hogy kell neki.
Nem olcsó, de én azért mondjak jót is, tehát egyre jobban eltelt a talányoknál is, most már 80% körül van az oltottság az iskoláknál is, és a fiúknál is egyre jobb. Ausztráliában teljes mértékben nagyon-nagyon az HPV szűrésre álltak, és az oltás, és bizony-bizony a daganatok, a porció daganat, tehát a mészáj daganat száma minimálisra csökkent. Tudok mondani egyébként adatot is, Magyarországon körülbelül 1000 rosszindulatú mészáj daganat van évente. Sajnos, ami rossz, hogy hiába megyünk előre a szűréssel, stb. Nem változott ez a szám. Évek óta, igen, nagyon, pedig a terápiában is előre léptünk. Az a baj, hogy később fedezzük fel. Harmadik, negyedik stádiumban, amikor már csak a radiokemoterápia, tehát a sugárkezelés és a kemoterápia ad lehetőséget a kezelésre, ott már nem jön szóba a műtét.
De milyen időközönként menjen el az ember, hogy megnyugtatunk?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ez most egy forrong egyébként. Nyugaton is más, különböző országokon más és más. A civilizációtól, a egészségkultúrától függően. 1-3 évet mondok én most jelenleg. Nincs még a szakmai kollégiumnak álláspontja. Régen ugye azt mondtuk, hogy egy évenként, azért ha egy negatív humán papilloma vírus van, és negatív citológiával, negatív kolposzkópiával a 3 évente, legalább 3 évente el kell menni a gyógyászati vizsgálatra.
Akkor, hogy megnyugodjon.
Igen,
Élnek ezzel egyébként a fiatalok, akik már felnőttek, tehát úgy értem, hogy kisgyermekkorban, akkor, amikor az érintett korosztály oltásáról van szó, a szülő dönt elsősorban, és nem a gyerek. Aztán ugye kikerül az iskolába, középiskolába, akkor a kezébe veszi a sorsát, majd még később egy kicsit.
Most mondok egy furcsa dolgot, amit lehet, hogy első nem is fogjuk ide érteni. Azért oltjuk a 9-15 éveseket, ugye most a 12-esekhez, nem is tudom pontosan hány éve, 13, hogy mert a legjobb immunválaszt ebben az életkorban adja a szervezet. Ezért a legfontosabb. Az antitestek ebben az életkorban duplájára, vagy még sokszorosában ad reakció választ arra, amikor a védőoltást beadjuk. Mindenkit meg szeretnék nyugtatni. Ez a védőoltás nem elölt, illetve nem legyengített vírus, ugye, mert sokan ellenzik ugye az oltás ellenesek. Ez a vírusnak a kapszulája, csak a fehérjéje van benne, nincs benne a DNS-e, csak a külső burka van benne, és erre ad választ a szervezet. Nem viszünk be vírust a szervezetbe.
Abszolút veszélytelen.
Abszolút veszélytelen. Erre szeretném. Ez nagyon fontos, jó, hogy eszembe jutott. Teljesen megbízható, nem vírus, nem legyengített vírusról van szó, hanem a kapszudjára, a külső részére, a fehérje burokról.
Azt mondta az imént, hogy a legtöbb válaszreakciót ekkor kapja,
igen,
ugye?
De akkor, amikor folytatom, amit mondani akartam, hogy ugyanakkor igen a fiataloknál, viszont a fiataloknál a 20-26 évig itt van a vita, hogy szűrjünk-e HPV-n. Mert ez a korosztály, van a statisztikák, 40-48%-ban humán papilloma vírusa fertőzött. Ugyanakkor az ellátáshoz nem biztos, hogy nekünk itt be kell avatkozni. Azért, mert egyrészt nem szült nőkről van szó, fiatalokról van szó, a szervezete aktív ki fogja dolgozni, És ezért azt mondjuk, hogy ilyen, ebben a korosztályban nem is biztos, hogy kell szűrni a humán papillomavírust. Majd csak utána, amikor egyre csökken, mert a legaktívabb szexuális élet itt van, a legnagyobb fertőzés itt van a humán papillom, a legtöbb álpozitivitást itt fogjuk akkor kapni. Tehát ez egy bonyolult dolog, azért mondom, első részben, viszont egy ellenőrzés ugyanúgy azt hozzátartozik, de a humán papillomavírusnak 26. évtől kezdődik.
És mondjuk egy idősebb korosztályba tartozó
semmi
valaki?
Semmi, de van a 30%-ban menopauza után is van humán papillomavírus, tehát nyugodtan lehet szúrni.
Milyen tapasztalatok vannak a felvilágosítás utáni időszakra vonatkozóan? Tehát mondjuk például kiszűrnek embereket, mindig az jut a laikusnak az eszébe, jó, kiszűrjük, de vajon van-e megfelelő fogadókészség a kiszűrtek gyógyítására és figyelemmel kísérésére.
Ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Pontosan a szűrővizsgálatok mindig ott szoktak megbukni, hogy kimegy a szűrőbusz, megszűrik az embert, és akkor utána kap egy levelet, azt készít, megáll a dolog, mert nem megy el vissza. Mi ezt karoljuk föl, mi abszolút egyetértünk a szűrés programmal. Most is van egy ilyen pilot majd a megyében, amit a patológiai osztály irányít, ugye a HPV-t ők nézik. Mi abban tudunk segíteni, mert kapacitásunk nincs arra, hogy mi is vidékre járjunk ki, mert annyira akkora nagy a terre is bent az osztályon, viszont az ellátás nagyon szépen meg van szervezve nálunk. Rendszer szinten van, tehát igenis nem kalódnak el hát egy pici ön megvalósítás is kell, vagy hogy mondjam, kell az, hogy elmenjek az orvoshoz, de egyébként ez teljesen sinem van ez a dolog, és szépen nagyon jó eredményeink vannak a gyógyításban.
Az, hogy itt kötelező, ez a komplex vizsgálat. Igen. A központban. A
más ez
egészségügyi intézmény nem néz féltékenyen erre az intézményre, vagy központra?
Hát, mint a magyar egészségügy, meg sok minden. Nekünk van mindig magyaroknak egy látenci ideje, majd ez is ki fog máshova is menni. Mi mindig késő veszük észre a jót.
Milyen terhet jelent ez egyébként a dolgozóira? Mert mostanság ugye sok felhő jár az egészségügyben foglalkoztatottak feje fölött, orvosra, szakdolgozóra egyaránt gondolok. Vajon ez plusz terhet jelent nekik?
Igen, plusz terhet jelent.
Hogy fogadják?
Most pontosan kimondottan az ellátás jelent, azt jelenti, hogy ez minden ma jelen pillanatban Borsod megyére szorítkozok, olyan emberhiány van és olyan egészségügyi dolgozó hiány van, hogy gyakorlatilag a nőgyógyászati ellátást az egész megyében mit csináljuk, tehát a nőgyógyászati hiába vannak másképp, nagyon kellenek, mert a szülésszám, akkor nem bírnánk, összeroppadnánk, hiszen korábbi adásban már egyszer elmondtam, hogy ugye még közel 4000 szülés van nálunk, az ország legnagyobb intézete, és akkor visszatérve emellett van 1600 császármetszés, ez évi számot mondok, és 4200 műtét. Ha akkor most ezt mondom, ezt leosztjuk a 365 nappal, akkor érted, hogy milyen teher. Mivel onkosebészeti központ vagyunk, mi minden műtétet megcsinálunk, ami ma Magyarországon. Tehát ugye a 4 klinika kiemelt is, mi is központi vagyunk, tehát semmilyen olyan, gyakorlatilag nem küldünk el beteget, mindent meg tudunk operálni. Radikális kiterjesztett műtéteket is csinálunk. Tehát mind a mészájdaganatra való tekintettel, mind a petefészekrákkal, illetve az endometrium, tehát a ményálkahártya daganatokat is kezeljük.
Nem akarok kötekedni egyébként, de ugye azt mondta, hogy nem küldünk el beteget. De nem mindegy, hogy mennyi ideig kell várakozni a műtétre, az
nem,
sem.
Nem, ez egy nagyon jó rendszerben megvan nálunk egyébként a dolognak. A lényeg az, hogy ugye a műtéti beosztást azt egy csapat munkában van egy koordinátorunk, egy műtéti koordinátor, csak ezzel foglalkozik, hogy a betegeket felvilágosítja, kivizsgálásra elküldi, és akkor nem kalódik a beteg, és amire tetszett kérdezni, hogy nem kalódik el a beteg, nem, mert a koordinátor hívja, és tessék elmenni röntgenre, stb. Mikor jön be vizsgálatra. Ami a lényege, hogy osztályozzuk a beteg. Ez egyébként normális is, hogy a várólistáknak is ez a...
De a betegsége súlyossága szempontjában?
Így van. Tehát az, hogyha valakinek egy tumoros, rossz indulatú daganata van, azt igyekszünk kivizsgálástól minél hamarabb megoperálni. Sajnos azt viszont el kell mondanunk, ez nálunk megy is, nincsen semmi probléma. Viszont így az elektív műtétre várók, akik egy 10 éve fennálló gólyagsérre vár, az mindig csúszik. Mert a tumoros meg sajnos nem csökken, ha nálad jön, és hát azt is el kell mondani, hogy ugye Borsod, mert 600 valahány ezer lakosság számot látunk el, mint kevesbe csak 200 ezeret, hogy tehát azért nem mindegy a dolog.
Van egy.
De megnyugtató, hogy mondjam, senki nem fog ellátást, nem kap ellátást a maras beteg, időben megkapja az ellátást.
Egy percünk van még, és szeretném megtudni, hogy ez a fajta komplex szűrővizsgálat, amit most már nem új keletű módon gyakorolnak itt a centrumban, ez milyen eredményt hozott?
Még konkrét számeredményről nem tudok beszámolni ilyen értelemben, egy pilot úgy indul, most még ennek folyamatában van, de egyértelműen azt látjuk, hogy, hogy nagyon jók az eredményeink, és a megfelelő időben ki tudjuk szűrni azokat a pácienseket, ahol rák megelőző állapotot tudunk gyógyítani, és teljes életet tudnak élni. Mindennél szülni tudnak utána, teherbe tudnak esni, semmilyen más, egyszerűen meg tudjuk gyógyítani őket.
Jöjjenek a szűrővizsgálatra.
Igen.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm. Szép napot kívánok mindenkinek.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Farkas Lászlóval, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház Szülészetnőgyógyászati Centrumának centrumvezető főorvosával a humán papilloma vírusról beszélgetett Manos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100